Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közel 40 perces beszédben bírálta Donald Trump amerikai elnököt Volodymyr Zelenszkij, amiért szerinte Ukrajnát és Európát megkerülve próbál békét kötni. Az ukrán elnök egy közös európai hadsereg létrehozása mellett érvelt, szerinte ugyanis valódi garanciát a békére egy erős Európa jelenthet, amit komolyan venne már az Egyesült Államok is. Zelenszkij ezen kívül egységre, szolidaritásra és haderőfejlesztésre szólította fel az európai országokat. Az ukrán elnök a müncheni biztonsági konferencián beszélt. Orbán Viktor az Egyesült Államokban kirobbant USAID botrányról, Donald Trump elnökségének első napjairól, az illegális bevándorlásról, a NATO jelenéről és jövőjéről, valamint az orosz-ukrán háborúról beszélgetett Tucker Carlson jobboldali véleményvezérrel bő egy órán át tegnap. A miniszterelnök azt mondta, 15 évvel ezelőtt Magyarország egy liberális ellenszélben tette a dolgát, de megállítottuk a migrációt, megvédtük a hagyományos értékeket, tiszteletben tartottuk a vallási közösségeket, nincs zöld üzlet, alacsony az adózás. Európa gazdaságának volt egy jól működő struktúrája, ami az olcsó orosz energiára és a fejlett európai technológiákra épült, így tudott versenyképes lenni, azonban a háború miatt ez felborult, fejtette ki a kormányfő, hozzátéve, hogy az európai gazdaság motorja mindig is Németország volt, ami most szenved, ez pedig a többi ország is megérzi. Az Ukrajna és Oroszország közötti háborúval kapcsolatban Orbán Viktor kijelentette, ez nem Ukrajnáról szól, a stratégiai oka a NATO bővítése. Azt mondta, sokáig csak ő és a Vatikán állt a béke oldalán, később Szlovákia is csatlakozott, most viszont, hogy Donald Trump az amerikai elnök, már az Egyesült Államok is ezt a nézőpontot követi. A USAID botrány arról szól, hogy kiderült, az amerikai globalista baloldal az ország hivatalos fejlesztési ügynökségét használta ki ideológiáinak terjesztésére, otthon és külföldön egyaránt, a baloldali médiát is támogatták. A Nemzetközi Karitász viszont határozottan elítéli a USAID amerikai karitatív szervezet humanitárius és fejlesztési programjainak világszerte történő felfüggesztéséről szóló döntést. A több mint 200 országban működő segélyszervezetek szövetségének főtitkára Elisztert Datan szerint ez mérhetetlen szenvedést fog okozni, írta a Magyar Kurír. Február közepén is 50%-ig töltve vannak a hazai gáztározók, közölt az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán. Jelenleg mintegy 3 milliárd 300 millió köbméteres földgázkészlet érhető el, ami körülbelül még 67 téli napra lenne elegendő. Novemberben nyugdíjkorrekcióra kerülhet sor, ha az infláció mértéke meghaladja a költségvetési várakozásokat, közölte még tegnap a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hozzátette, a kormány továbbra is az inflációhoz igazítja a nyugdíjemeléseket. Újabb, összesen 830 millió forint összegű támogatást biztosít a Kulturális és Innovációs Minisztérium az előadó művészeti szervezeteknek az idejévi működésükre és szakmai programjaik megvalósítására. Független színházakat, táncegyütteseket és zeneművészeti szervezeteket, valamint a szabadtéri, a nemzetiségi és a befogadó színházakat segítik, azaz az úgynevezett minősítéssel nem rendelkező előadó művészeti szervezeteket is. Kormányhatározat jelent meg még este a magyar közlönyben a Rákos rendezőn megvalósuló fejlesztésekkel összefüggő feladatok összehangolásáról. Eszerint Orbán Viktor miniszterelnök mostantól az építési és közlekedési miniszterre Lázár Jánosra bízta a váratlanul lefújt Mini Dubaj projekt helyén megvalósuló beruházással kapcsolatos tárgyalásokat. Az országban egyedülálló módon gyermek- és ifjúságvédelmi tanszéket hoznak létre a Gál Ferenc Egyetemen. A tanszéket a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott teológiai karhoz integrálva hozzák létre Szegeden. A várhatóan 2026-ban induló 4 fél éves képzések önköltségesek lesznek. Tavaly újra emelkedett azoknak a vasúti baleseteknek a száma, amelyek a vasúttársaságnak fel nem róható okból, a közlekedés többi résztvevőinek hibájából következtek be, közölt a MÁV csoport. 55 halálos áldozatot követelt a figyelmetlenség és a szabályok megsegése, míg 46-an szenvedtek súlyos sérülést. Egy hetes európai szintű közlekedésbiztonsági akció kezdődik hétfőn, elsősorban a tehergépjárművek és autóbuszok, valamint vezetőik ellenőrzésére terjedez ki, közölte a rendőrség. A Hamász iszlamista terrorszervezet szabadon engedett 3 újabb izraeli túszt, cserébe 369 izraeli börtönökben őrzött palesztinért, köztük 36 életfogytiglanra ítélt terroristáért. A három túz lefogyva, megtörve, sérülten, de saját lábán hagyta el az iszlamista terroristák járművét. Végül az időjárásról. Éjjel és holnap változóan felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet vasárnap hajnalban -6 és -5, napközben +1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkins-szel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wells tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A mai műsorom egy emlékműsor lesz, melyben a közelmúltban 57 éves korában elhunyt Juhász Katalin előadó művészre emlékezem. Juhász Katalin 36 évvel ezelőtt a Miskolci Nemzeti Színházban kezdte előadói pályáját. Az előadó művészet a színpadi jelenlét elsajátításához életre szóló alapot adott neki. Az, amit ott tanult, és a Miskolci Nemzeti Színházban töltött 5 évad. A zene és az éneklés szenvedélyes szeretete mégis önálló utakra vitte. Úgy érezte, hogy mindarra, amit szeretne megvalósítani, Budapesten több lehetősége lesz. A Kolibri Színház és más gyermekeknek játszó társulatok hozták közelebbi kapcsolatba őt a gyerekekkel. 2000-ben magyar neves költők verseit zenésítette meg évszakok tematika szerint és interaktív gyermekműsorok szerkesztésével foglalkozott. Ő volt az első az országban, aki a gyerekek számára évszakok tematika szerint írt dalokat és szerkesztett gyermekműsorokat. Éneklő évszakok című CD-je 2005-ben jelent meg, melynek dalai a mai napig népszerűek óvodákban, iskolákban, itthon és határon túli magyar lakta területeken is. És rengeteg új gyerekdala is született azóta, valamint interaktív gyermekműsoraival 24 éve járta az egész országot. Ugyanakkor a felnőttek számára is születtek dalai. Számára a legértékesebb dal a 2006-ban született Én anyám című dala, amit a szűzanya tiszteletére írt. Felnőttek számára 6 CD válogatást készített, és rendszeres fellépője volt anyáknapi, időseknapi és adventi rendezvényeknek az ország minden részén. Nos, a mai műsorban a közelmúltban elhunyt Juhász Katalin előadó művészre emlékezem egy 2017-ben vele készített riportommal. A most következő percekben is ő énekel nekünk. Dalának címe Ima a szűzanyához.
Ha megbántanak, ne zokogjak. Te add meg, hogy eltűrjenek, hogy hibáimmal szeressenek. Te erősítsd meg erőtlenségem, hogy hősként vigyem a kereszten. Te légy árvaságom, erős támasza. Tudom, te vagy a gyöngék gyámola. Te őrizd meg gyöngörő eszem, hogy éltem nagy tehet ne legyen. Adj azoknak szeretetet, akiknek én adtam az életet. Legyen szívükben jóság, írvalom, öregségemet megértő szánalom. Áld, őrizd őket, Jézusom, hogy találkozzunk nálad egy koron. Vezess, erősíts, oltalmaz, végső óránkon írvalom. Vezess, erősíts, oltalmaz, végső óránkon irgalmaz.
Az elmúlt percekben Juhász Katalin előadásában hallottuk az Ima a szűzanyához című éneket. Mi is ennek a dalnak a története?
Az inspirálta, hogy a Máriát dicsőítsem, a szűzanyát. Évelején sikerült egy CD-t elkészítenem, aminek az a címe, hogy Mária dalok. Saját dalok is vannak rajta, illetve olyanok is, amit többen is ismernek. Én ezt a szöveget kaptam valakitől versformában, ez az Ima a szűzanyához, és leültem a kis gitárommal, és született belőle ez a dal.
És ezek után akkor szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Juhász Katalin előadó művészt. Isten hozta itt mi nálunk a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, én is nagyon köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
Tulajdonképpen ön hazajött, mert bár most már Budapesten él, de annak idején hosszú-hosszú éveken át Miskolc városához kötődött.
Ez így van, nagyon régóta, sőt nem is kevés ideje, egész pontosan 24 éve élek Budapesten, és mindig így mondom, hogy Budapesten élek, de miskolci vagyok, és ez nem is fog már változni, és nem is akarom, hogy változzon. Olyan örökséget vittem innen magammal, úgymond, amit én igyekeztem megőrizni a budapesti létem alatt is. Egy olyan értékrendet, egy olyan csomagot mindenféle értelemben, leginkább lelki értelemben, amiben mindig kapaszkodhatok, amire mindig támaszkodhatok, úgyhogy így van. Budapestről érkeztem, haza.
Értékrendet említett, az értékrendet pedig gondolom otthonról, a családból hozta.
Többek között a családból, így van.
Milyen családból származik?
Vidéki családból származom. Szüleim tulajdonképpen egyszerű emberek voltak, egyébként nem messze Miskolcon nőttem föl, Miskolc egy 30 kilométerre. Édesapám, ő építőiparban dolgozott, Édesanyám pedig otthon. Sajnos már nem élnek a szüleim, tehát hozzájuk már nem tudok hazajönni. Nem volt zenész a családban, tehát ez az érdekes, hogy ugye ezt a zenei vonalat, ezt a nővérem kezdte zongoratanulással, és én, mint kisebb, én ezt érdeklődve figyeltem, miközben azt tudni kell rólam, hogy 5 éves koromban már a teraszon a szomszédot szórakoztattam az énekemmel, tehát már neki feltűnt, hogy milyen jól furuljázok, milyen jól énekelek. Tehát a zenei irányultság az nagyon-nagyon hamar megnyilvánult nálam is.
Már kora gyermekkor van. Egy testvére van?
Egy nővérem, igen. Igen.
És a zenei irányultság megnyilvánult, és aztán ez tovább is alakult, hiszen tudatosan a tanulmányait zenei irányba választotta meg.
Így van, tehát a szüleim ugyanúgy beirattak engem is a zeneiskolába, zongorát, szolfést tanultam, és az általános iskola elvégzése után egyértelmű volt, hogy énekzene tagozaton folytassam a tanulmányaimat, a volt Zinyilon a gimnáziumban, és a gimnázium elvégzése után pedig a Miskolci Nemzeti Színházhoz szerződtem.
Na, erről meséljen nekünk, legyen olyan kedves, hogyan is került a Miskolci Nemzeti Színházba?
Ez úgy történt, hogy vezetőváltás történt abban az évben, és Galgóczi Judit főrendezőasszony érkezett, és hirdetést adtak föl, és nekem az ismerőseim hívták föl rá a figyelmemet, szerencsére, nem is én vettem észre, hogy figyelj már, énekarusokat keresnek, nem érdekel? Ekkor és ekkor ide is ide kell menni, meghallgatás, stb. Jó, mondom, dehogy nem, hát hogy ne. Elmentem a meghallgatásra, sikeres volt, tehát fölvettek azonnal az énekkarba, sőt, rögtön kaptam is egy kisebb szerepet.
Mi volt ez a szerep, visszaemlékszik rá?
Visszaemlékszem, ez a Csongor és Tünde című darabban volt egy, hát tulajdonképpen egy statiszta szerep, tehát jelen kellett lenni, kisebb-nagyobb ilyen kivillanásokkal, úgymond, de maga az, hogy ugye rögtön újoncként engem betettek egy felújított darabba, ahonnan akkor kiesett az a bizonyos kolléganő, tehát ő elment, és ugye az ő helyét kellett átvennem, ezt én mindenképpen elismerésnek éltem meg, és nekem nagyon jó volt ez az egész. És aztán persze énekkaros munkát folytattam elsősorban, de már így az első évad második felében kaptam egy énekes szerepet. Mégpedig a Holdbéli Csónakosban a Gyöngyvért Jégapó udvar énekesnőjét kellett alakítanom, és volt egy nagyon-nagyon kedves kis dalom is, amit énekeltem ebben a darabban. Tehát így kezdődött tulajdonképpen.
A Miskolci Nemzeti Színházban játszani szerintem varázslatos lehet. A színházban eltöltött évekre, gondolom, szívesen emlékszik vissza. Ezen túl és emellett vannak-e még olyan emlékei a színházi évekből, amelyeket most fel tudunk idézni?
Rengeteg élményem van. Hú, hát az egy egészen különleges dolog valóban. Olyan kollégáktól tanultam, akik sajnos már nincsenek közöttünk, tehát Miskolc környékén, ugye, hogyha azt a két nevet említem, hogy Kulcsár Imre, Somló István, biztos, hogy mindenki tudja, hogy kiről beszélünk, tehát ők elképesztő kollégák voltak tényleg, tehát olyan emberek, akik az egy dolog, hogy aki súlyában van a szakma. Ugye ezt sok mindenkire rámondhatjuk, de olyan szeretettel, olyan odaadással és jósággal adták, amit tudnak, tehát nem tartották meg maguknak. Minden fiatalnak nagyon nagy segítségére voltak, többek között nekem is, tehát én nagyon sokat tanultam tőlük, és a mai napig nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem rájuk vissza. Pontosan Kulcsár Imrének voltam az úgymond udvari énekesnője ebben az első darabban, tehát az Imre bácsit azonnal nagyon hamar nagyon-nagyon megszerettem, és aztán persze több darabban is játszottam. Melyik volt? Talán a legnagyobb dolog az életemben az volt, amikor jött egy nyári játék, mégpedig az Ön is lehet gyilkos című darabot hozták le Pestről, a Vidám színpadról. És az ottani eredeti szereposztásból mindössze 3 színész vállalta el ezt a bizonyos Akropolis szabadtéri színpad, nem tudom, most működik-e még.
Működik, igen.
Bocsánat, most ugye ebből már egy picit kiestem. Tehát az Akropoliszon játszottunk 10 darabot, úgyhogy az eredeti szereposztásból Budapestről csak a Straub Dezső, a Böröndi Tamás és a Nyertes Zsuzsa vállalta ezt a nyári kiküldetést, úgymond, és a többi szerepet pedig itteni színészekből oldották meg. Többek között a Kulcsár Imre, többek között a Somló István, bizonyára van, aki még emlékszik erre. És bekerültem én is, mint Noémi, a szomszéd lány, és ez elképesztő nagy elismerés volt a számomra, ugyanis a Nyári Játékok Színház nem engem szeretett volna erre a szerepre. Viszont az a kolléganő nem ért rá, és az itteni kollégáim javasolták egyöntetűen, hogy akkor a Juhász Katit kell hívni. Akkor őt hívjátok, ő megcsinálja. Tehát ez is ugye valamiféle visszaigazolás volt a számomra. Nagyon-nagyon élvezetes 10 előadás volt, tehát elképesztően jól éreztem magam. Ez egy, tényleg egy ilyen nagyon kiemelkedő élmény volt az itteni színházi életemben. És volt másik nagyon nagy élményem is a színházban, mégpedig egy női főszerep beugrás, ami egy elképesztően nagyon nagy felelősség egy szerepet átvenni egy néhány próbával, tehát nagyon sokan nem is szokták vállalni. És velem ez úgy történt, hogy egyszer csak jött értem egy taxi, hogy már pedig én most azonnal menjek be az igazgató irodába, és teljesen megijedtem, hogy úristen, mit csináltam, kinek mit mondtam, fú, most biztos valami nagyon nagy baj miatt hívott engem az igazgató. És kiderült, hogy a Szarvas király című darabban a női főszereplő, Angélát játszó színésznő balesetet szenvedett, és a másnapi előadást meg kell csinálni. Szász János rendezte egyébként azt a darabot, nagyon nagy élmény volt vele dolgozni, és én táncoltam abba a darabba, tehát én alapból benne voltam, mint táncos nő, illetve nem mint táncos nő, de táncos szerepem is volt benne. Tehát nagyon sok szöveget, ugye, hogy vártam takarásba jelenetre, hallottam, hogy mit mond a női főszereplő. És ugye ott a vezetőség, az igazgató úr, a rendező úr, hogy na, akkor ezt meg kell csinálni. Mondom, jó. És akkor, hogy mit is mond? Hogy is mond? Rögtön elkezdtem, érdekes, nem megijedtem a feladattól, rögtön elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogy is kell ezt megvolni, és akkor néztek rám, hogy elvállalja. Hát mondom, persze, hát meg kell csinálni az előadást, nem? Jó. De csak két próbája lesz, jó, nem baj, elég, megcsináljuk. És akkor aznapra már össze is hívták az egész társulatot. Volt egy színpadi próba, meg másnap délelőtt. Na most érdekes volt az előadás, körülnéztem a kollégákon, a páni félelem mindegyiknek a szemébe. Főszerepről beszélünk, tehát ez 50 oldal, amit egy éjszaka alatt meg kellett, hogy tanuljak. Elképesztő borulás, és nagyon nagy guzmi, és nagyon-nagyon nehéz helyzetek jöhettek volna a kollégák számára, ha én bárhol nem tudok tovább menni, leblokkolok, ők nem tudnak segíteni. Tehát nyilván sejteni lehet, hogy ez nem egy egyszerű feladat. És akkor néztem az előadást, néztem magam körül, mindenkinek a halálfélelem a szemébe, mindenki lesápad, vagy úristen, mi lesz itt? És én meg ilyen halálnyugodt voltam. Mondom, mi a probléma? Ezt kell mondanom, most ide kell mennem, most ezt csinálom, most ezt éneklem. Tehát én nagyon nagy nyugalommal lejátszottam az előadást, és nagyon-nagyon jól sikerült, hál' Istennek. Sok dicséretet, sok köszönömöt, nagyon sok mindent kaptam utána. Én pedig hazamentem, és ájultan aludtam 4 órát. Tehát, hogy mennyit kivett belőlem, az számomra akkor derült ki. De ugyanakkor olyan dolgot el is indított pluszban velem kapcsolatban, hogy valami gond van, valamelyik előadás női szerepével, nem baj. Jön a Juhász Kati, megoldja. Tehát ugyanígy vettem át beugrással a Megvede a kalóz kísértetnek a Piroska mamáját, sőt, a Nem élhetek muzsika szó nélkülből a Veronika Vígözvegy című szerepeket mind-mind ennek köszönhetem. Azt hozzá kell tennem, hogy én tulajdonképpen a mai napig abból élek, amit itt a színházban tanultam, ha arról beszélünk, hogy előadó művészet. Tehát mindent ez alapozott meg, a színpadi jelenléttől kezdve, maga a színpadi beszéd, a megnyilvánulás, tehát mindent, amit itt megtanultam, én azt a mai napig tudom kamatoztatni és használni.
Biztos nagy élmény volt, idézőjeles nagy nevekkel, most értse jól, de olyan színművészekkel is színpadra lépni, akik már a szakmában elértek valamit, tőlük is lehetett tanulni.
Így van.
És ha már előadó művészetet említ, akkor szavakkal meg tudjuk azt fogalmazni, hogy milyen is a jó előadó művész? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie?
Azt tudom elmondani, szerintem milyen. Szerintem hiteles. Hiteles, őszinte. De most én nem tartom magam akkor előadó művésznek, hogy ezt a fogalmat én határozzam meg, hogy egy előadó művész mitől jó. Én azt tudom elmondani, én mire törekszem. Ugye, amiről még nem beszéltünk, hogy nekem úgy hozta az élet, hogy most javarész gyerekek között énekelek.
De majd erről is fogunk beszélni.
Így van, és na hát pontosan ők azok az a közönség, ugye, akiknek semmiféle hamisság nem állja meg a helyét, mert egyszerűen olyan szinten kiszúrják, olyan csápokkal, olyan érzékekkel rendelkeznek, és nem udvariasak, tehát ők nem fognak nekem szépen végighallgatni csak azért, mert én most jöttem. Ha neki nem tetszik, akkor ő ott fog hagyni. Viszont ha tetszett, akkor meg fog ölelni előadás végén, el fog halmozni a kedvességeivel, a kedves szavaival, és azt fogja kérdezni, mikor jössz vissza. Tehát ehhez elengedhetetlen az, hogy én nagyon őszinte legyek, nagyon hiteles legyek, és nagyon tudjam őket szeretni.
Beszélgetésünket hamarosan folytatjuk, ám előtte javaslom, hogyha egy előadó művésszel és egy énekessel beszélgetek, akkor természetesen a mai műsorunkban énekeljen ön, riport bejátszásaink közben. Számos CD látható most előttem az asztalon, legyen olyan kedves ezek közül, egy éneket és egy dalt most válasszunk, és persze mondja el, hogy mit hallunk, mert hát ön is az előadója és a szerzője is ezeknek a daloknak. Ki más tudna róla hitelesebben beszélni, mint az, aki szerezte?
Gyerekműfajt említettem az imént, akkor azt javaslom, hogy az gyerekdal legyen, mégpedig a 2005-ben megjelent Éneklő évszakok című CD-mről ajánlanék egy szép őszi dalt. A CD-ről annyit kell tudni, hogy neves magyar költők megzenésített, általam megzenésített versei. Végig megyek az egész éven, tehát minden évszakról, minden hónapról, és minden hónap egy-egy jeles eseményéről szól egy-egy dal, ami nagyon nagy segítség szokott lenni az óvodákban egyébként, mert ugye ott tematikailag mindent az évszakokhoz csoportosítva oktatnak a gyerekeknek, mutatnak be a gyerekeknek, és valahol ezzel a CD-vel én ehhez szerettem volna hozzájárulni, ezért is alkottam meg. És most erről az Elmúlt a nyár című dalt fogják hallani.
Elmúlt a nyár, itt az ősz, kampós bottal jár a csősz, aprés házba most csorog, fornak már az új borok. A kék szilva rád nevet, alma körte integet, hamva szőlő, ó de jó, hozzá kenyér friss dió. Ott hántják a tengerit, krumplit szednek, nézd emit, s ez a lárma, micsoda, kirándul az óvoda.
Előadó művészként és énekesként is bemutattam önt. Olyan egyértelműen megfogalmazta azt, hogy az éneklés érdekelte, és ezzel kezdett el foglalkozni. Na de hát hogyan is alakult az ön életében az énekléssel való kapcsolata? Egyszerűen alakult ez?
Számomra igen, de nekem egyértelmű volt, hogy nekem énekelnem kell. Tehát, mint ahogy említettem is, hogy ezért választottam már gimnáziumnak is az Rínyi Ilona gimnázium énekzene tagozatát. A színházba ugye azért mentem elsősorban, tehát a fő motivációm az volt, hogy ott lehet énekelni. Most ezzel párhuzamosan viszont az Egressy Béni zeneiskolába is beiratkoztam magánének tanszakra, mert egyszerűen mindent tudni akartam az éneklésről, mindent. Amíg itt voltam Miskolcon, ugye nem is volt probléma, tehát tanár, stb. Hivatás. Majd ugye eltelt 5 évad, és itt egy kis fordulat jött az életemben, mert igazgatóváltás történt. Nekem egy kicsit kevesebb szerepet szánt az új igazgató, mint amit addig elértem, és én meg inkább fejlődni szerettem volna. És valahogy egyszer csak azt éreztem, hogy úgy menni kell, tehát hogy így beszűkültek a lehetőségek, ki kell próbálnom magam valahogy más módon, máshol is, és ezért költöztem Budapestre. Na most ugye ott új helyzet, most az éneklés vonalán akarom végigvinni ezt a témát, viszont szerencsém volt, mert Csiovini Márta tanárnőhöz vitte engem, Vince Lilla, akit bizonyára sokan ismernek.
A Napóleon bulvár
énekesnője, akivel én akkor már nagyon jó viszonyban voltam, egy ideje ismertük egymást. Hát életem legjobb döntése volt a Márta néni, tehát az a 6 év, amit ő nekem tanított, eszméletlen, tehát ezt úgy nehéz elmagyarázni laikusként, tehát hogyha most így az ének technikáról beszélek, de azt mondom, hogy a rocktól az operáig mindent megtanultam énekelni, a blues-t, a jazz-t, mindent. Tehát egy olyan stabil énektechnikát nyújtott a számomra, amit arra használok, amire akarok. Nagyon jó volt nekem ez az időszak, mert az célom volt, hogy feszegessem a határaimat. Tehát én mindig többet és többet akartam tudni. Azt mondtam, hogy én addig nem tudok énekelni, amíg nem tudok jazz-t énekelni, vagy blues-t. Egyszer csak tudtam, jó, akkor mehetünk tovább. Addig nem tudok énekelni, amíg én nem tudok operát énekelni. És arra is megkaptam a megfelelő képzést, mert már ilyen opera áriákba is belekóstoltam. Persze az hamar kiderült, hogy maga a stílus az nem az én stílusom. Tehát ez azért nagyon jó volt, hogy tágítsam a határaimat. És aztán végül is ebből a sokféleségből választottam ki a gyerekdalokat, ami megint inkább, tehát ez egy ilyen lélekből jövő dolog, ennek is vannak előzményei, ugye túl azon, hogy nekem is van egy fiam, tehát én is édesanyja vagyok. Amikor kicsi volt, akkor az óvónője adta a kezembe tulajdonképpen azt a gyűjteményes kötetet, amiből kiválogattam a verseket, és amiből ez az Éneklő évszakok CD született. Tehát itt is így összejátszottak a dolgok azért, hogy úgy számomra a legjobb legyen. Tehát úgy megsegített mindig a Jóisten a idézőjelbe vett véletlenek valahogy mindig úgy alakították az életemet. És aztán született egy dal felnőtteknek, Imádom a Máriát, ezt kimerem jelenteni, így mindenek fölött, és
mármint volt a szűzanyát.
A szűzanyát, így van, és volt egy olyan célom, hogy egy dicsőítő dalt írjak neki. Egy olyat, amit csak én tudok, hogy úgy mondjam el az iránta érzett szeretetemet, ahogy csak én tudom elmondani, és ebből született az Én anyám című dal. És ekkor indult el az a folyamat, hogy felnőttek számára is íródjanak dalok. Ez nagyon érdekesen történik mindig. Szinte soha nem én határozom el, hanem szinte hallom, hogy mit írjak le. Tehát mi az, amit úgymond tolmácsoljak az emberek felé.
Ez nagyon érdekes, legyen olyan kedves, amennyire lehet azért erről meséljen nekünk a munkavégzésről, vagy a dal megszületésének folyamatáról. Hogyan születik egy dal? Hiszen ön írja az ön dallamvilága, ön írja hozzá a szöveget, és még elő is adja, tehát szó szerint ez a saját gyermeke.
A saját gyermekem, amit kapok fentről. Úgy történik, hogy egy sor elkezd motoszkálni a fejembe, például, hogy mit viszel magaddal. Ugye hívő emberként tudom, hogy ez egy átmeneti állapot, a föld, amíg itt vagyunk, és aztán mindenkinek haza kell menni, számot kell adni az életéről, és aztán, hogy ott mi vár ránk, meglátjuk, amit megérdemlünk. És elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mit viszek magammal, semmit, a puszta lelkemet, semmi, minden másik marad. Leírtam ezt a sort, mit viszel magaddal. És a többi egyszerűen jött hozzá. Ez mindig úgy történik, hogy a kezembe veszem a gitárom, és szinte hallom azt a bizonyos dallamot, amit le kell, hogy játszak. Nem egy dalom van, ami emiatt azt mondom, negyed óra alatt született meg. És mindig azt mondom, hogy kapom. Tehát én csak leírom. Valaki ezt küldi nekem fentről.
Most értse jól, ön tulajdonképpen egy közvetítő.
Így van.
Aki közvetíti a fentről jövő üzeneteket, és lefordítja nekünk, hát most magyar embereknek szó szerint magyarról magyarra, másoknak pedig, hogyha más nyelven hallják, akkor olyan nyelvre.
Leginkább magyarra, tehát nincsenek idegen nyelvvel fordítva a dalok, és hogy miért dal? Mert ugye lehetne egy sima vers is. Talán azért, mert a zene egy plusz, mindig egy plusz érzést tud az emberben. Tehát ahová nem jutnak el a szavak, oda jut el a zene. Tehát a zene a léleknek azt a részét tudja megérinteni, amit a szavak már nem tudnak megérinteni. És talán így sokkal mélyebben érint meg mindenkit, hogy zenével párosulnak ezek a bizonyos küldött sorok.
És talán a zene simogatja is a szívet és a lelket, tehát van egy ilyen üzenete is, hogy olyan jó dallamosak ezek az énekek, dalok, olyan könnyedén megjegyezhetőek. Más is tudja énekelni. A refrénjük, a dallamuk olyan fülbemászó.
Hát ezt kapom, igen. Ez nyilván ez a cél, hogy ezek minél egyszerűbbek legyenek, és minél egyértelműbben érintsék meg az embereknek a szívét. Egyébként az a mottóm is, tehát ezt így pár évvel ezelőtt fogalmaztam meg, hogy igazából miért szeretek én kiállni, énekelni. Volt egy élményem, mégpedig a szülőfalumban, egy falunapra hívtak el fellépni, és ahogy énekeltem, lenéztem a közönség soraiba, és egy hölgy, jól ismerem egyébként gyerekkorom óta, nézett rám, és azt láttam, hogy folynak a könnyei. Tehát olyan szinten megérintette, amit hall, én meg ettől hatódtam meg. Tehát ezek nagyon jó élmények, amikor azt mondom, hogy adok valamit, tudok adni, nem marad hatástalan, nem hiába való az az ott töltött idő számukra, amíg engem hallgatnak, mert valamit meg tudok bennük mozdítani. És akkor így megfogalmaztam, hogy igazából az az én mottóm, így a működésemre vonatkozóan, hogy arra törekszem, hogy a hangommal, a dalaimmal egy kis szint vigyek a hétköznapokba, hogy felvidítsalak, a szívedhez szóljak, hogy egy kicsit könnyebb legyen, és elfelejtsd a napi gondokat.
És ha már egyszerű kifejezést említettünk, azért sokszor valljuk be őszintén, az egyszerű dolgok a nagyszerű dolgok.
Nagyszerűek, így van. Igen, igen, nem kell minden túlbonyolítani.
És akkor hallgassunk most ismételten az ön előadásában egy dalt. Melyik dalra esett a választásunk?
Beszéltem erről, hogy mit viszel magaddal. A születésének a körülményeiről szeretném akkor most ezt megmutatni önöknek.
Mindig látható, de hozzád szól egy halkan szív. Ránk csak áldás vár, ő nem hagy cserben, sohasem szíved jön felel, hisz ott lakik, ki oltalmával a fénybe átemel. De mit viszel magaddal, ha hív az otthonod, ha a fényben áll, a számot adsz majd, hogyan vállalod, pedig a könnyed.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, különösen megragadott engem azokban a mondatokban, amelyeket megfogalmaztunk, hogy a szűzanya, a jó Isten, a hitem, az Istenhez való viszonyom. Szóval az ön számára nyugodtan kijelenthetjük, hogy nagyon fontos a hite, az Isten bevetett hite.
Nagyon sok olyan történés volt az életemben, amit a hitem nélkül nem tudtam volna át sem menni igazán, hogyha nincs az, hogy mindenek fölött hiszek a fenti hatalomba és a fenti jóságba, és abban, hogy előbb-utóbb minden jól alakul az ember életébe, vagy legalábbis mindennek van egy olyan oka, amit lehet, hogy akkor nem látok, de a későbbiekben rájövök, hogy annak ott pontosan akkor úgy kellett történnie.
Tud arra példát mondani, hogy a jóisten gondviselő szeretetét, a szűzanya oltalmát a saját életében milyen élethelyzetekben tapasztalta meg?
Mindenben. Mindenben. Magában abban is, hogy induljak. Igen, menjek Pestre, mert ott valami olyan vár, amit itt nem tudok megvalósítani. A házasságomban. Úgymond a gyerekem apjával való találkozásban. Abszolút. Tehát, hogy pontosan abba a bizonyos Kolibri Színházba kellett kerülnöm, ahol mi megismerkedtünk. Maga a gyerekem egy Isten áldása, egy elképesztően jó gyerek. Mindenfajta találkozás az életembe. Tehát legyen az zenész, legyen az egy énektanár, ugye meséltem a Márta néniről. Bárki, legyen akár az az ember, akivel most dolgozom, egy zongorista, szintén egy nagyon mély érzésű és nagyon, nagyon jó lelkű ember. Minden jelentősebb momentumban, igen, ott van az isteni segítség, ott van az a bizonyos gondviselés.
1993-ban Budapestre költözött, és ahogy említette is, a Kolibri Színház tagja lett, és a gyermekeknek szóló műsor is meghatározóvá vált az ön életében. Jelenleg is ezzel járja az országot,
így
ilyen
van,
gyermekműsorokkal?
Igen, igen.
Hogyan találták meg önt ezek a feladatok?
Hát ez jó kérdés. Tehát én döntöttem el, amikor ez a CD létrejött, ez a CD anyag, akkor először is én kezdtem el megkeresni óvodákat. Na most ezek kezdetben gitáros dalok voltak, tehát egy szál gitárral, úgymond kitaláltam ezt a műsort, tehát mi ezt így szoktuk mondani, kis játékokkal, ugye tudjuk a gyermekeknek az életkori sajátosságát, óvodáskorú gyermekeknek, hogy figyelmük az körülbelül negyed órára korlátozódik. Tehát utána játszani kell velük, utána foglalkozni, interaktívvá kell tenni az előadást. Nem szeretem ezt a szót egyébként, mert sajnos ez mostanra nagyon elcsépelt lett. Én inkább azt mondom mindig, hogy kontaktusban vagyok a gyerekekkel folyamatosan, és részei az előadásnak úgy, hogy kérdezek, felelnek, újra kérdezek, újra felelnek, tehát abszolút van egy ilyen improvizatív jellege ezeknek az előadásoknak, mert minden gyerekközönség más, de mondjuk szerencsére van akkora tapasztalatom most már, és rutinom, hogy nem engedem ki a gyeplőt a kezemből, tehát azért ezeknek az előadásoknak a menetét tartani tudom, amellett, hogy azért az ő megnyilvánulásaiknak is helyt adok ezekben az előadásokban. később ugye, amikor én találkoztam egy kiadóval, ugye, na itt is azt mondom, hogy a gondviselés, tehát előtte volt egy nagyon rövid munkám egy kiadóval, tehát közreműködtünk egy lemezen, egy kollégámmal, és pár évvel később, mikor kész lettek ezek a dalok, akkor nekem ő eszembe jutott, hogy megkérdezem tőle, hogy mi lenne, ha ezt megjelentetné CD-n. És megkerestem, megmutattam neki, nagyon tetszettek. Ő mutatott be az akkori zenész kollégámnak, aki ezeket a dalokat meghangszerelte, és így jelent meg a CD. Na most ugye ez adott egy újabb lehetőséget az előadásoknak a feltuningolására, hiszen felszabadult a kezem, tehát nem feltétlenül kell gitároznom, zenei alapra énekelek, de többet játszhatok, több kelléket, több eszközt tudok bevetni így az előadásokra, mert felszabadult a kezem, amellett, hogy vannak dalok, amiben gitározom és furuljázok is. A szervezés az nem változott, tehát ugyanúgy folyamatosan keresem az óvodákat, illetve mivel megzenésített versekről van szó, ezért a könyvtárakat is, és nagyon jó kis feladatokat szokott nekem adni a nyíregyházi könyvtár, de ugyanígy győri könyvtár, tatabányai könyvtár által is eljutottam már egy-két helyre.
Elsősorban óvodáskorú gyerekekhez, vagy iskoláskorúakhoz is szólnak ezek a műsorok?
Elsősorban én óvodáskorúak számára alkottam, tavasszal alakult úgy, hogy a nyíregyházi könyvtár engem iskolákba küldött ki. És a legnagyobb öröm volt a számomra, hogy ugyanúgy működik iskolás gyerekek számára is a műsor. Jó, persze nyilván egy kicsit nekem kell változtatnom a hangnememen, tehát nagyobbakhoz másképp kell beszélnem, mint a kicsikhez, de maga a dalok ugyanúgy megfogják őket, ugyanúgy minden játékban benne vannak, tehát elmondhatom, hogy óvodás és kisiskolás korosztály számára is készültek a műsorok.
A gyerekek mennyire partnerek ebben a műsorban? Mit tapasztal?
Maximálisan partnerek, mindaddig, amíg én őszinte vagyok. Mindaddig, ezt muszáj hozzátennem.
Mert ezt megérzik.
Ezt azonnal megéreznék. Én nagyon szeretem őket, és egyszerűen nem tudok nem szeretettel menni hozzájuk, és örömmel és jókedvel, és azzal a céllal, hogy élményt adjak nekik, és közben, hogy azért egy kis értéket is csempészek az életükbe, mivel ugye nagyon-nagyon értékszegény élet kezd kialakulni. Sok minden változott ugye az elmúlt 17 év alatt, amióta én járok gyerekekhez, de én nem változom. Tehát én úgy döntöttem, hogy nagyon sok lett a gyerekeknek játszó előadó, tehát azt hiszem meg háromszorozódtunk azóta, amióta én csinálom, és nagyon sok bulizós gyerekeknek szóló előadó létezik. Könnyebbik út, az az igazság, tehát az sokkal könnyebb. Nekem egy megzenésített verset tolmácsolni még mindig nehezebb, de azt mondom, muszáj. Nem szabad, hogy elvesszem minden, ami érték. Muszáj.
Értéket kell teremteni, és fent kell tartani fent kell a már tartani. Meglévő így értékeket. És jelenleg akkor, ha jól veszem ki a szavaiból, ezekkel a gyerekműsorokkal foglalkozik?
Is,
főállásban?
Igen.
Is, mert hogy még mivel mással?
Felnőtteknek szóló műsorokkal.
Róluk sem feledkezik el. A felnőttekhez nem. Hogyan kell közelíteni? Nekik milyen műsort szerkeszt?
Én nagyon szeretem a régi magyar slágereket, tehát Dallamok a romantika és nosztalgia jegyében című műsoromat szoktam ajánlani falunapokra, fesztiválokra, és erre szoktam meghívást kapni. Itt mindig dönt a megrendelő is, tehát nyáron volt olyan, amikor kimondottan az volt a kérés, hogy ne csak az idősebbekre gondoljak, mert ugye azon a rendezvényen én leszek úgymond az egyetlen fellépő, ilyen zenei, tehát hogy a fiatalabbak számára is legyen zeném. Ugye az évek során ez a repertoár, ez folyamatosan bővül, tehát nagyon-nagyon sok dalt szeretek én is, újabbakat is, tehát így a mostani zenei világból is vannak olyan dalok, amiket nagyon szívesen éneklek, tehát ez teljesen változó.
De nosztalgikus műsorok ezek.
Igen, tehát az a fő irányvonal, hogy a 80-as éveknek a régi magyar slágerei, de mondom, napjaink zenét is most már időnként belecsempészem a műsoraimba.
Tulajdonképpen feldolgozások ezek az ön átíratában.
Így van, igen. Az én előadásomban nem írom át, tehát igyekszem nem
átírni. Így gondoltam én is, csak hogy a személyiségén keresztül lévő átírat, hogy ahogy ön tudja tolmácsolni ezeket a slágereket.
Igen, és hogy hogyan kell a felnőttekhez szólni, olyan téren nincs különbség, hogy nagyon őszintén. Tehát szerintem ott is, én mindig igyekszem elkerülni ezt a megérkezett a művésznő című történetet, nem, megérkeztem én, aki egy ember vagyok, olyan, mint bárki más, én valamit pluszba kaptam a Jóistentől, amivel szolgálok, tehát azt én azért kaptam, hogy másoknak örömöt szerezzek, másokat boldoggá tegyek, másokkal a problémáit arra fél órára el tudjam felettetni. Tehát nagyon emberként próbálok viselkedni mindenhol.
Akkor most legyen olyan kedves, ha a zene segítségével felejtesse el a problémákat velünk is. Most milyen dalra esett a választásunk? Melyik dalát is halljuk most?
Most a Vigyel a víz című dalt szeretném bemutatni, és ennek is egy külön története van, ugyanis ez egy horvátországi utazás ihlette. Tehát a tengerparton volt szerencsénk sétálni egy hatalmasat, és hazajöttem, és egy körülbelül egy negyed óra alatt kész lett ez a dal is, hogy Vigyel a víz.
Akkor ezt hallgatjuk meg.
Nekem szánt az ég. A legszebb érzéseim jégbe zárva fáznak, tévedésből állják útját, most a vágynak nem kell más, csak egy érintés, egy forró ölelés, ami szívből jön, az nem lehet kevés. S hát vigyel a víz a szívem szavát, rég várok már egy felhőtlen éjszakát, vagy aki rég álmaimban él. Hova menekülsz, ha nekem szánt az ég?
A gyermekeknek szóló dalokról részletesebben is beszéltünk, és említettük a felnőttekhez szóló dalokat is. Na de beszéljünk még erről, hogyan születnek ezek a slágerek, hogyan születnek a felnőttekhez szóló dalai, énekei.
Már a saját dalok, vagy az, amiket választok?
Elsősorban most a saját dalokra gondolok, de természetesen a választás is valamilyen szinten az ön ízlésvilágát tükrözi.
Igen, hát ugye az érzelmek, érzések, mély érzések és ezek felvállalása, ez nálam úgymond nem probléma, sőt, tehát én nagyon-nagyon szeretek az érzésekről, szeretetről, összefogásról énekelni. Az, hogy hogyan születnek, ugye arról már úgy nagyjából beszéltünk, hogy tulajdonképpen olyan, mintha csak leírnám, tehát kapom. Nagyon sokszor csak egy szó elég hozzá, és az fűződik tovább. Olyan dal is van, amit esetleg úgy napokig, tehát először csak olyan két sort tudok leírni, és aztán utána hosszabb idő alatt alakul ki, de mint ahogy mondtam, olyan is, hogy tényleg negyed óra az is, és kész van egy egész dal.
Megemlítettük már a riport elején a Mária Dalok című CD-jét. Mit tudhatunk erről a CD-ről?
Azt tudhatjuk, hogy ugye egy fatimai megjelenésnek a évfordulóját ünnepeljük, tehát én nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy ebben az évben a Mária szűzanya iránti tiszteletemet még inkább kifejezzem, mint az Én anyám című dallal, tehát még egy picit úgy többet, még minél többet tudjak ebből mondani, mutatni, másoknak is egy kis inspirációt adni ilyen téren, hogy létezik egy égi édesanyánk, és bizony a föld az nehéz mindenkinek, tehát itt nagyon, nagyon nagy küzdelmeket kell átélni, de azt ne felejtsük el, hogy, hogy a mi égi édesanyánk mindenek fölött áll és vigyáz ránk és tereli az utunkat.
Ezen a CD-n megjelent összes dal a szűzanyához és a szűzanyáról szól.
Átvitt értelemben is tulajdonképpen, tehát itt nem csak a szó szoros értelmében vett Máriát dicsőítő dalok vannak, mert van például egy olyan sláger is, amit bizonyára mindenki ismer, hogy Gábriel. Én nagyon-nagyon szerettem ezt a dalt a Rúzsa Magdi tolmácsolásában, és nagyon nagy vágyam volt, hogy én is elénekeljem ezt a saját hangomon, hiszen ugye szintén egy nagy fenti lényről beszélünk, de ugyanúgy van rajta egy olyan dal is, aminek az a címe, hogy az utolsó vihar. Kicsit átvitt értelembe kell ilyenkor gondolkodni, hogy tulajdonképpen miért is vannak rajta ezek a dalok is, tehát nem véletlen választás semmi. De cél az volt, hogy mindenképpen a Mária dicsőségére szülessen egy CD.
S van már újabb ötlete? Van már újabb terve, hogy mi lesz a következő CD hanganyaga?
Hát többféle területen is igen, tehát ugye egyrészt gyerekműfajban is folytatom tovább a munkát, és nemrég készült el egy szép altatódal, ami hamarosan látható, illetve hallható lesz videó formájában is, tehát már a videót is leforgattuk hozzá, illetve én dolgozom egy zongorista kollégával mostanában, aki elképesztően gyönyörű, ilyen relaxációs zenéket csinál, nem szeretem ezt a szót, de azt, aki meghallgatja ezeket a dalokat, akkor egy ilyen nagyon nagy mély belső nyugalmat él meg, tehát egy hihetetlen szépséget tud a zongora játékával tolmácsolni, és egy-két dalban egy-két éneklés erejéig közreműködök én is. De vele dolgozom ugyanúgy a további felnőtt dalokon is. Na most itt az elhatározás az mindig annak a függvénye, hogy mit kapok. Tehát mindig vannak a fejemben sorok, tehát nagyon-nagyon sok olyan téma van, amiről igen akarok és szívesen is énekelnék. Miközben figyelem ugye itt a világ zaklatottságát és azt, hogy nagyon sok a reményvesztett ember, hitehagyott ember, nagyon nehéz, tehát tényleg azt látom, hogy egyre-egyre nehezebb ez alól, szinte senki nem kivétel, de valahol mégis olyan kitartásra szeretnék mindenkit ösztönözni a dalok által, ahogy magamat is.
A CD-kkel kapcsolatosan ezek a jövőbeli tervek, de milyen más céljai, tervei vannak még a jövőre nézve, vagy a jövőbe tekintve?
Hát a jövőm a Jóisten kezébe van, tehát én maximum szeretnék dolgokat még elérni, és meglátom, hogy ő mit enged meg nekem még itt a Földön, de nagyon sok felé szeretnék még eljutni. Úgy a gyerek műsorokkal, mint a felnőtt műsoraimmal. Szeretnék minél több új dalt alkotni, tehát mindazt, amit eddig csináltam, még szeretném folytatni, Isten áldásával.
Így legyen. És hát a gyermek korában megfogalmazódott önben valami, megérezte, hogy mivel kell, vagy mivel lenne jó foglalkoznia, és milyen érdekes, meg is találta önmagát ebben a hivatásban. Elgondolkodott már azon, hogy miért szeret előadó művész lenni? Mi a jó ebben a... Hát igen, fogalmazzunk így, mi a jó ebben a szakmában, ebben a hivatásban az ön számára? Mi jelenti a mindennapos örömet?
Mindennapos örömet? Az öröm. Az öröm jelenti. Maga az, amit átélünk együtt, akár én, akár a közönség. Ezek soha nem ilyen szemmel látható dolgok, viszont érzi az ember, tehát úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy mindent visszakapok, amit adok. Azért akartam az lenni, hogy adjak, tehát ugye ezt szerintem már így kimondtam most itt a beszélgetés során, és fantasztikus érzés, amikor minden visszaérkezik hozzám. Tehát oda-vissza töltjük egymást egy-egy előadás alkalmával. Különösen feltűnő ez a gyerekek körében, tehát ott tényleg a legkisebb, legapróbb szeretett megnyilvánulást ők ezerszeresen sugározzák vissza. De a felnőtteknél ugyanígy. Itt az a lényeg, hogy egy kicsitnek a léleknek a mélyére sikerüljön hatni. Kerülöm a felszínességeket, nem is nagyon szeretem pont emiatt. Nem is hiszem, hogy ebből olyan nagyon lehet építkezni, és ugyanakkor mindig azt látom, hogy van, amikor ciki érzésekről beszélni, olyan, hát az már olyan snasz, de amikor valaki szembe találkozik egy olyan dologgal, ami érzelmet vált ki belőle, akkor azonnal átmeri adni magát. Igenis megvan az igény mindenkibe, abban, hogy megmerjük élni a legmélyebb, legtisztább, legőszintébb érzéseinket, és az a célom, hogy ezek a szép érzések, ezek a felszínen maradjanak a hétköznapokba is.
Juhász Katalin előadó művésznek köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, én is minden jót kívánok a Szent István Rádió hallgatóinak. Köszönöm, hogy itt lehettem.
És természetesen fejezzük be beszélgetésünket mi mással, mint egy énekkel az ön előadásában. Ezúttal melyik dalt is halljuk?
Egy szép zárás lesz, azt hiszem, az a dal, hogy fogjuk meg egymás kezét, hiszen társak vagyunk itt a földön, egymás nélkül nagyon sokszor sok minden nem működne, és talán ez az egyetlen út arra, hogy úgy éljük az életünket, ahogy szeretnénk. A dalom címe Fogjuk meg egymás kezét.
Vigyáznak ránk, véd és óv minket, a jó anyánk, tudjuk jól végre, új idő jön el, már ne késlek egy szólít a jel, gyertek hát fogjuk meg egymás kezét, hogy ami most van,
kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Juhász Katalin előadó művésszel beszélgettem, aki a közelmúltban 57 éves korában elhunyt. Ezzel a műsorral emlékeztem rá. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől